Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, én Tóth István vagyok itt a mikrofon mögött. Mai vendégem a Jólét magazin mai vendége Szabó Dalma, testnevelő, tanár, kolléga, hogyha mondhatom így, a második Rákóczi Katolikus Technikum és Gimnázium testnevelő tanára, aki néhány nappal ezelőtt fantasztikus sikert ért el, országos sikert ért el, mégpedig a 35. országos tudományos diákkörű konferencián első díjat nyert. Szia Dalma, nagyon nagy tisztelettel köszöntelek itt a rádióban.
Szia István, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Tulajdonképpen mi ez az OTDK, aki esetleg nem tudná, hiszen ez egy nagyon nagy patinás szerveződés verseny, kutatási verseny, tudományos verseny, aminek ez volt a 35. állomása.
Így igaz, ugye ez az országos tudományos diákkori konferenciát foglalja magába, és ezen vettünk részt mi is múlt hét csütörtökön.
És tulajdonképpen miről szólt ez a dolog? Miért gondoltátok úgy, hogy beneveztek erre? Hiszen tulajdonképpen két versenyzőtársaddal vettél ezen részt.
Így igaz, Csányi Alexandrával és Szabó Anikóval, két egyetemi csoportársammal vettünk részt ezen a megmérettetésen. Témavezetőnk dr. Molnár Andor tanár úr javasolta, hogy induljunk el, a szakdolgozati témánkat adtuk elő, és ez egy előzőleges nagy kutatás része volt, amiben megkaptuk a vezetőségtől az adatokat, és ezt dolgoztuk fel a másik két csoportársammal.
Mekkora munkát emésztettesz föl, és honnan voltak a forrásmunkák, honnan merítettetek?
Részt vettünk 2018-ban egy nemzetközi pályázaton az egyetem segítségével, és az egyetem adott erre egy nagy lehetőséget. 2018-ban kezdtük el a méréseket szeptemberben, és ez három fél éven keresztül tartott, három ismétlő mérést csináltunk a gyerkőcökkel. Összességében nagyon nagy munka volt, hiszen az első pillanattól kezdve már a mérésekben is részt vettünk, valamint mind a hárman ebből írtuk a szakdolgozatunkat. Tehát szerintem, aki ezen már túl van, az tudja, hogy ez nem egyik napról a másikra készül el. Nagyon sok munka volt benne, de megérte.
Nagyon-nagyon érdekes számomra is, nagyon-nagyon érdekes, és gondolom a kedves hallgatók számára is nagyon érdekes a téma, amit feldolgoztatok. A címe a dolgozatnak az életminőség és az elhízottság fokának összefüggései magyar-román viszonylatban. Hogyan került erre sor? Miért pont ezt a témakört választottátok?
Ugye, mint mondtam, már ez egy előzőleg fennálló nagy kutatás része volt, ez egy EFOPOS pályázat volt, amire az egyetem nyert lehetőséget. A Szegedi Tudományegyetem volt ennek a vezetője, ennek a nagy kutatásnak, és innen jött az ötlet, hogy akkor, ha már részt veszünk ebben, akkor evidens, hogy ebből írjuk a szakdolgozatunkat, így nem kellett kvázi saját kutatást készítenünk, mert benne voltunk ugye ebben a nagy kutatásban, és én is nagyon fontosnak tartom azt, hogy már egészen kiskorban, ugye a gyermekkori elhízás az egy nagyon nagy probléma, nem csak Magyarországon, hanem az egész világban, és szerettük volna azt felmérni, hogy a magyarországi mindennapos testnevelés, ugye heti 5 óraszám, az mennyiben befolyásolja már egészen a 6-7 éves gyerekeknek a testösszetételét, illetve az életminőségét. Ugye Romániában csak heti 2 testnevelés óra van, és ezt között kerestük az összefüggést.
Ez lett a következő kérdésem, hogy még pont a romániai összehasonlítást végeztetek, de most választottál a kérdésemre. Milyen összefüggéseket találtatok, milyen korosztályt vizsgáltatok, és mire jutottatok?
Első osztályos gyerekeket vizsgáltunk, ugye akik beléptek az iskola rendszerbe, nagy átlagban 7 évesek ugye ezek a gyerkőcök, azért őket vizsgáltuk, mert az alsó tagozatosokat Magyarországon még semmilyen mérés nem méri, ugye a NetFit mérés az 5. osztálytól kezdődik, és ugye tart egészen a középiskola végéig, de ugye a picikre még nem volt semmilyen mérőeszköz, ezért gondoltuk azt, hogy érdekes lehet megnézni azt, hogy az ő olvasatukban hogy működik a testösszetétel, illetve ugye az életminőség. Nagyon érdekes volt az egész kutatás, hiszen egy kérdével vizsgáltuk a gyerekeknek az életminőségét, és ugye ők még nem tudtak olvasni, hiszen pár hete kezdték csak el az iskolai tanulmányaikat, és kérdezőbiztosként is részt vettünk, és el kellett nekik mondani azért elég bonyolult kérdéseket, és akkor ezzel is meg kellett birkozni, de igazából az első két kérdőív után már nagyon gördülékenyen ment, és a gyerekek is nagyon ügyesek voltak.
És mit vizsgáltatok tulajdonképpen? Milyenek voltak a kérdéssorok? Mondjon ilyen kérdést, milyen témakört?
Hát ugye ez a Kidscreen 27 kérdév, ez 27 kérdésből áll, és 5 alfaktora van. Fizikai aktivitás, egészséggel kapcsolatos és önmagaddal kapcsolatos kérdések, barátok, család és szabadidő, és az iskola és tanulás. És mindegyik faktorban meghatározott számú kérdések vannak, amire egy pontot lehet kapni, ugye 1-től 5-ig jelöli be a gyerkőc, hogy akkor ő hogy érzi magát adott faktorban, adott kérdésnél. Nagyon érdekes kérdések voltak, volt ilyen kérdés például, hogy sok barátod van-e, vagy szeretsz a barátaiddal játszani, volt olyan kérdés, ami egy picit az anyagi vonzatára ment rá, hogy megkapja az a gyerkőc mondjuk a szüleitől egy bevásárlás során azt, amit szeretne, vagy választania kell mondjuk egy gumicukor és egy chips között. Nagyon érdekes volt, és úgy gondolom, hogy rengeteget tanultunk ebből.
Mekkora volt a minta, hány gyereket kérdeztetek meg, és mennyire voltak aktívak a gyerekek?
Első körben itt Magyarországon majdnem 200 szegedi tanulót vizsgáltunk, Romániában pedig 300 tanulót, és a második körben is ugye ugyanezeket a gyerkőcöket vizsgáltuk meg, ugye, hogy mint egy kontrollcsoport, tehát, hogy ugyanazokat az eredményeket kapjuk meg, és tényleg nyomon tudjuk követni. Volt egy harmadik mérés is, de ennek az eredményeit nem tudtuk feldolgozni, mert a projekt vezetésétől csak az első két eredmény adatait kaptuk meg. Nagyon ügyesek voltak a gyerekek, nagyon aktívak voltak, akár egy testösszetételmérésnél, amit egy Omron eszközzel végeztünk, amit már ugye a kollégák a NetFitből is ismerhetnek. Nagyon jó volt, élvezték, megtudták, hogy hány kiló, mennyi izom van rajta, nagyon örültek, hogyha szép számok jöttek ki, tehát tényleg egy élmény volt velük dolgozni.
Kedves hallgatók, önök a Jóllét magazint hallják, mai vendégem Szabó Dalma, testnevelő tanár, nő kolléga, a másik Rákócziból, a Tekóból, és egy nagyon-nagyon rangos elismerést kapott a napokban, megnyerte diáktársaival az Országos Tudományos Diákköri Konferencia első díját egy fantasztikus dolgozattal, amelynek a címe az életminőség és az elhízottság fokának összefüggései magyar-románi viszonylatban. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést Dalmával, de most egy zeneszám következik.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Mai vendégem Szabó Dalma, testnevelő tanárnő, a Tekóból érkezett, és egy országos díjat nyert néhány nappal ezelőtt diáktársaival. Megnyerték ugyanis a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia első díját, 148 dolgozatot értékeltek itt a szakértő zsűri tagjai, csupa-csupa nagynév és doktorok és Magyar Tudományos Akadémia tagjai, és a többi, és a többi. És amit vizsgáltak Dalmáék, az valamennyünket érint, hiszen az elhízottságról van szó, mégpedig a gyerekkori elhízottságról. Mire jutottatok, milyen szörnyű vagy kevésbé szörnyű adatokra jutottatok?
Összességében az elhízottság fokával még talán azt kell, hogy mondjam, hogy 6-7 éves korban nincsen akkora probléma, ugyanis azt az eredményt kaptuk, mint Magyarországon, mint pedig Romániában, hogy a tanulóknak a nagy része az a normál BMI kategóriába tartozik. Ugye különböző statisztikai analízisekkel BMI percentiléseket számoltunk, és akkor így határoztuk meg a sovány, a normál és az elhízott kategóriát. Tehát ebben még nem volt akkor eltérés, nyilván voltak túlsúlyos vagy sovány gyerekek, ez csomó mindenre visszavezethető. Összességében az bebizonyosodott, hogy mert az első mérés során a magyarországi tanulóknak sokkal jobb volt az életminősége, mint a határon túl élő társaiké. Az, hogy ez mi miatt volt, nagyon sok dologra visszavezethető, további kutatásokat igényel ennek a pontos miértje. A második mérés során szintén be tudtuk azt bizonyítani, hogy még mindig jobb a magyarországi tanulóknak az életminősége, mint a romániai tanulóké. Azt viszont sajnos nem tudtuk bebizonyítani az idő rövidsége miatt, ugye a két mérés között csak fél év telt el, hogy ez a mindennapos testnevelés jótékony hatásának köszönhető-e vagy sem. Ugye ez is még további méréseket igényel, és nagyon érdekes lenne, ugye mi csak szegedi tanulókat vizsgáltunk, több régióban, ugye Magyarországnak is ugye több régiója van, nyilvánvalóan teljesen más adatok jönnének ki, hogyha mondjuk más megyékben is felvennénk a kapcsolatot, és több diákot is bevonnánk, és szerintem érdemes lenne ezt a jövőben is folytatni, hogy tényleg egy egész országos perspektívában tudjuk mérni a gyerekeket.
És mennyire jutottatok, mennyi volt a gyakorlat, és mekkora az elmélet? Mi volt a hipotetikus föltevés? Mi az, amit fölvetettetek, és mit szerettetek volna igazolni, vagy cáfolni?
Ugye elsősorban az lett volna az egész kutatásnak a lényege, hogy be tudjuk azt bizonyítani, hogy a mindennapos testnevelésnek a hatására ugye a gyerekeknek jobb lesz az életminőség, és kevesebb elhízott gyerek lesz, hiszen ugye Romániában csak heti két testnevelés óra van. Ezt még 100%-ban, tehát szignifikánsan nem tudtuk bebizonyítani, viszont tendenciaszerű különbség már látszódott a két nemzet között, és nagy a valószínűsége annak, hogyha további kutatásokat is végzünk, akkor, vagy hogyha mondjuk több ideig követjük nyomon a gyerekeket akár az alsó tagozat végéig, akkor már nagy valószínűséggel ki fog az jönni, hogy a magyarországi tanulóknál a BMI-t is pozitívan befolyásolja ugye a mindennapos testnevelés, és kevesebb lesz az elhízott gyermek.
Dalma, én néhány esztendővel időse vagyok nálad, én kicsit korábban kezdtem a testnevelői pályámat, és arra emlékszem, hogy amikor a tornasorba állítottuk a gyerekeket a 90-es évek elején, nem, vagy nagyon kevés volt az elhízott. Ezzel szemben, hát gondolom te is más tapasztalsz.
Igen, sajnos én is dolgoztam általános iskolában, de akár most a középiskolában is el lehet mondani, hogy egyre több az elhízott gyerek, és egyre nehezebb őket rávenni arra, hogy mozogjanak, és hogy élmény legyen a mozgás, és szerintem ezt még az általános iskola alsó tagozatában kellene megalapozni, és tényleg olyan játékos mozgással kapcsolatos feladatokat adni, hogy ne az legyen a gyerek fejében, hogy ez egy rossz dolog, hanem tényleg pozitív visszatükröződése legyen a jövőben.
Te egyébként hogyan fogadtad, hogy néhány esztendővel ezelőtt bevezették a mindennapos testnevelést, és ahogy te is mondtad, tehát ez egy felmenőrendszerű történet. Te most már középiskolában tanítasz, és ott már nagyon nehéz dolgotok van. Mekkora az affinitás, hogyan állnak hozzá középiskolás diákok, főleg akinek mondjuk nem voltak olyan alapjai az általános iskolából, ami ezt meghatározhatná.
Így van, nagyon nehéz dolgunk van, de szerintem nem csak nekünk, hanem akár már az általános iskola felső tagozatában is, hiszen ahogy ugye halad előre az életkor, a gyerekek egyre nehezebben vehetők rá arra, hogy mozogjanak. Nagyon-nagyon sok munkánk van abban, hogy próbáljuk minél színesebbé és érdekesebbé tenni a számukra a mozgást. Nekünk szerintem a Tekóban nagyon-nagyon jó dolgunk van, hiszen ugye, hogy megalakult a sportcentrum, nagyon sok rekreációs lehetőség áll a gyerekek előtt, akár egy bowling, egy squash, vagy bemehetnek tényleg a kondiba, és szinte azt kell mondanom, hogy profi körülmények között edzhetnek akár egy testi óra keretein belül, de nyilvánvalóan az, hogy mindennapos testnevelés, ez egy nagyon jó dolog, de nagyon kevés iskolában van meg ennek a tárgyi, illetve a személyi feltétele. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy nem testnevelő tanár tartja azt az adott testnevelés órát, és vagy azt, hogy mondjuk lépcsőztetjük a gyereket 45 percen keresztül, valószínűleg nekem se lenne sok kedvem hozzá 16-17 évesen.
Dalma, te hogyan értékeled, hogy mekkora a szülői hatás, hiszen hát otthonról hozunk mindent, vagy nagyon sok mindent. Hogyan tudnak ezt hozzájárulni a szülők, hogy igenis tudatosan úgy nevelni a gyereket, hogy a mozgás, a sport legyen része életüknek?
Így van, nagyon fontos az, hogy jó példát mutassanak a szülők, vagy akár mi is tanárok jó példát mutassunk a gyerekeknek, hiszen az, hogy szoktak lenni most már ugye a social médiában ezek a mémek, hogy a tesi tanár csak állként téli kabátba, sapkába, meg hóbakancsba, és akkor mondja, hogy fussatok kint a mínuszba. Én nagyon sokszor beszoktam állni a gyerekekhez tesi órán is, akár hogyha iskolakört futunk, vagy bármi. Nagyon szeretek mondjuk velük bowlingozni, aki elver, az mindig kap valami jutalmat. A szülői háttér nagyon-nagyon fontos, nyilván, ahogy te is mondtad, otthonról hozunk mindent, és nagyon keményen bele kell állni a szülőknek a gyerekekkel való hadakozásba, hiszen nem csak akkor kell menni sportolni, amikor van kedvünk, de én azt veszem észre, foglalkozok ugye kisgyerekekkel is ugye az atlétikai klubnak a keretein belül, hogy amikor már ott van a gyerek, akkor már nincs semmi baj, csak az előtte lévő negyed órában kell a szülőnek keménynek lenni, és azt mondani, hogy már pedig most ez egy kötelesség, és jót fog tenni hosszú távon, és amikor ott van, akkor meg már csodásan érzi magát, és szinte nem is akar hazamenni.
Mit szólsz a kütyükhöz? Hogyan lehet a gyerekeket kimozdítani a számítógép és a különböző játékok virtuális világából, hogy igenis menjenek ki a Medosra vagy a Bundzsák arénába, vagy mozogjanak, álljanak föl és gimnasztikázzanak egy kicsit, vagy játszanak, labdázzanak?
Nagyon-nagyon nehéz, személyes tapasztalat is. Nekem van egy 10 éves öcsém, és őt is nagyon nehéz kimozdítani akár bármilyen videójáték elől, és kell is egy negyed óra, 20 perc, attól függően, hogy mennyit ült az adott játék előtt, amire akklimatizálódik és felfogja, hogy most újra ebben a világban vagyunk. Tudatosnak kell lenni, nagyon következetesnek, mint tanári, mint pedig szülői részről, és szerintem ez egy nagyon jó módszer, hogyha beállunk közéjük. Tehát nem csak főnökösködünk, hanem tényleg aktívan részt veszünk az ő mindennapjaikban, akár a sportolásban, vagy akár bármilyen játékban, és szerintem tök jó dolog az is, a gyerekek is nagyon jól értékelik, ha mondjuk kimegyünk focizni, vagy tollaslabdázni, vagy csak elmegyünk és sétálunk egyet.
Kedves hallgatók, mai vendégem, magazinunk mai vendége, Jólét magazin vendége, Szabó Dalma testnevelő tanár, aki a napokban egy fantasztikus elismerést vehetett át, virtuálisan ugyanis, mert ugye, hogy most minden digitális, ugyanis a 35. országos tudományos diákköri konferencia első díját nyerte el diáktársaival egy dolgozattal, amelynek az a címe, hogy az életminőség és az elhízottság fokának összefüggései magyar és román viszonylatban. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést Dalmával.
Jólét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Mai vendégem, magazinunk mai vendége Szabó Dalma, testnevelő tanár, kolléga, nő, és hogyha mondhatom, akkor biztos nem tagadja le, hogy valamikor tanítványom volt a fazekasban, és tesi tagozatos volt, és nagyon-nagyon jó atléta volt. Emlékszem, hogy már pici korától kezdve vittük versenyezni, és elég messzire jutott, lámlám testnevelő tanár lett. De nézzük a dolgozatodat, Dalma. Milyen összefüggéseket találtatok versenyző társaiddal, Csányi Alexandrával és Szabó Anikó valakivel együtt készítettétek ezt a dolgozatot? Hogy mennyire határozza meg az elhízottság? És annak a foka, mert ugyan az elhízottságnak is van egy rengeteg fokozata, az életminőségünket.
Az, hogy a gyerekek életminőségét mennyiben befolyásolja, ez szignifikáns összefüggést még nem találtunk, de ugye ezt már az előbbiekben is mondtam, hogy ez visszavezethető arra, hogy rövid ideig követtük őket, meg hogy még azért elég picik voltak ezek a gyerekek. Azt már ugye el lehet mondani előző kutatásokból, meg nagyon sok szakirodalom is alá támasztja, hogy minél magasabb a BMI, tehát minél elhízottabbak vagyunk, az életminőségünk ugye annál rosszabb lesz, és annál jobban hanyatlani fog. Ez kihat a fizikai aktivitásunk, csomó számos betegséget okoz, cukorbetegség, magas vérnyomás, komolyabb szervi betegségeket is, és mindenkit biztatok arra, hogy figyeljen oda az egészségének a megőrzésére, számos betegséget el tud kerülni a későbbiekben.
És ez most nagyon-nagyon aktuális, mert ahogy mondtad, az elhízottság okozataként, akár a szív- és érrendszeri keringésrendszer megbomlása, a légzőszervek, egyéb más, a kapilláris rendszer, és még sorolhatnánk ok-okozati összefüggéseket, ami összefügg evvel, de most nagyon-nagyon előtérbe helyezték azt a pandémia világjárvány idején, hogy mi a rizikófaktor. És ugye mondják azt, hogy a genetika, az immunrendszer, és nagyon-nagyon ezekkel párhuzamosan azt mondják, hogy az elhízottság az óriási veszélyt jelent azok számára, akik veszélyeztetettek.
Így van, hiszen azért nem mindegy, hogy egy 70 kilós ember megy kifutni a medoszra, vagy mondjuk egy 90 kilós, tehát gondoljunk csak arra, hogyha két 20 kilós társát kellene fognunk a kezünkbe, és úgy róni a köröket, akkor tizedét se tudnánk teljesíteni, főleg nem olyan aktivitással, mint ahogy tesszük a mindennapokba, vagy akár nézzünk egy egyszerű példát, csak felsétálni a harmadikra, akár egy bébi hordóval a kezünkbe, vagy hogyha bevásárolunk az Aldiba, és tényleg fel kell vinni az emeletre a szatyrokat. Nagyon-nagyon érdekes kép van erről a pandémiáról az én fejemben, ugyanis én viszonylag sokat vagyok kint a Medoszon, és egyre többen látogatnak ki kisgyerekkel, nagyobb gyerekkel futni, anyukák, apukák, és tényleg nagyon jó az, hogy most talán tényleg van az embereknek arra ideje, hogy mozogjanak, és szerintem sokaknak a fejébe realizálódott, hogy mennyire is veszélyes az, hogyha jelentős plusz kilók vannak rajtunk.
Térjünk vissza a kutatásodokra, ugye 7 éves gyerekeket, fiúkat és lányokat vizsgáltatok. Ők mennyire érzékelik ezt, hogy valaki elhízott, vagy mi a fogalom kör a kövérséggel kapcsolatban, gondolom, mert azt mondtátok nekik, hogy elhízott a fogalomrendszer, hanem egy kicsit túlsúlyos vagy kövér. Hogyan fogják ezt, vagy fölfogják-e a 7 évesek?
Felfogják szerintem mindenképpen, tehát lehet látni azt, meg hogyha egy picit mindenki visszagondol arra, hogy mi volt vele, amikor 7 éves volt, vagy hogy gondolkozott a világról. Nyilvánvalóan látják azt, hogy akár egy testi órán, hogyha mondjuk van egy versenyfutás, akkor ugye nagy valószínűséggel a túlsúlyosabb tanuló nem az első között fog végezni. Nagyon fontos szerintem az, hogy bebizonyítsuk a gyerekek fejében, hogy nem szabad bántani senkit, hiszen lehet, hogy mondjuk egy túlsúlyosabb gyerek nem tud mondjuk 300 métert olyan gyorsan lefutni, de mondjuk a medicínlabdát azt ő fogja a legmesszebbre dobni. Szerintem az a fontos, hogy tényleg megtaláljuk az egyensúlyt a mi életünkben is, és a gyerekek életében is próbáljuk az egészséges vonalat megőrizni, azért, mert valaki túlsúlyos, nem szabad bántani, hanem inkább motiválni kell arra, hogy gyere el velünk focizni, vagy próbálj ki egy csomó sportágat, úszás, küzdősport, bármi. Természetesen attól, hogy valaki mondjuk 7 évesen egy picit ducibb, mint a társai, attól ő még lehet egy egészséges felnőtt ember.
Dalma, mit tehetünk mi felnőttek? Akár szülők, akár leendő szülők, hogy mikor láthatjuk a jeleket? Mire kell figyelnünk, hogy opa, itt elkezdődött már egy kis zsírpárna, egy kis úszógumi, hogy mik az ijesztő jelek, vagy a félelmetes jelek, amelynek utána sajnos következményei lesznek?
Szerintem nagyon fontos az, hogy ne várjuk meg a jeleket, hanem próbáljuk az első pillanattól kezdve nagyon tudatosan nevelni a gyerekünket. Itt nem arra gondolok, hogy etessük répával reggeltől estig, de nagyon fontos az, hogy helyes étkezés, minél változatosabb táplálkozás, nagyon sok gyümölcs, zöldség, de természetesen nyilvánvalóan nem vonhatjuk meg a gyerekektől az édességet, meg nem attól lesz nagy gond, hogyha mondjuk megeszik egy kinder tejszeletet, vagy bármilyen csokoládét ebéd után. Nagyon fontos az, hogy példát mutassunk azzal, hogy mi is mozgunk, és hogy a mozgás az egy nagyon jó dolog, és hogy a gyereknek sikerélménye legyen ebben. És szerintem, hogyha ez a kettő balansz megvan, akkor a későbbiekben nem lesz ezzel probléma.
Nézzük az aktuális helyzetet, hiszen hát digitális oktatás van a középiskolában most már nagyon-nagyon régóta, az általános iskola most már nyit, de egy csomó szünet kimaradt. Hogyan lehet nekifogni ennek a dolognak, hogyan lehet újra kezdeni, mert nem vagyok ebben minden tekintetben biztos, hogy mindenki, minden diák, akár általános iskolás, akár középiskolás naponta legalább azt az egy órás sportolta, amit az iskolában azért megtett volna.
Nagyon-nagyon nehéz dolgunk van. Én egy ilyen mini kutatást végeztem a saját diákjaim körében. Ugye mindenkinek a telefonjában van lépésszámláló program, és megnéztük, hogy ki mennyit lép átlagosan egy héten, és elképesztően ijesztő számok jöttek ki. Diákoknak a nagy része egy hét alatt még a 10 000 lépés sem tette meg. Nyilvánvalóan ugye a középiskolások is órarend szerint tanulnak, reggeltől délutánig ott ülnek a számítógép előtt, rossz volt az idő, nem mentek ki, stb. És kaptak egy hetet arra, hogy akkor próbáljunk meg egy picit figyelni, és legalább minden nap egy 20-25 percet, nem kell többet, sétáljunk. Jobb lett az idő, találkozzanak, persze nem csoportokban, párokban, vagy akivel így is együtt tanulnak, és nagyon jó számok jöttek ki, volt, aki meg négyszerezte a heti lépéseit, és mondta is, hogy sokkal jobban érzi magát, tehát nagyon fontos az, hogy tudatosságra próbáljuk őket ösztönözni, és tényleg mondjuk el, hogy mi is belustultunk, tehát személy szerint nekem is volt olyan nap, amikor ki sem keltem az ágyból, mert egész nap dolgoztunk, vagy akár volt egy fél évi zárás, és ott kellett ülni egész nap a számítógép előtt, és amikor rossz az idő, meg esik az eső, hát senkinek nincs kedve kimenni, ez teljesen normális szerintem, és nem szabad velük azt éreztetni, hogy mi egy felsőbbrendű lények vagyunk attól, mert testnevelő tanárok vagyunk, mi is ugyanúgy be tudunk lustulni, és szerintem, hogyha ezt bevalljuk nekik, és egy szinten kezeljük magunkat velük, hiszen miért is lennénk bármilyen téren is felsőbb szinten, akkor sokkal emberibb lesz a kép, és ők is sokkal jobban fognak mozogni a jövőben.
Ez nagyon-nagyon jó ez a lépésszámlálás, mert tényleg minden telefonon most már rajta van, és ajánlom mindenkinek, nem csak gyereknek, nem csak diáknak, felnőttnek, akár idősebbeknek, fiatalabbaknak, bárkinek, hogy semmiből nem tart az egész, és hogyha egy kicsit odafigyelnek, csak este rápillantanak erre a lépésszámlára, és megnézik, hogy hú, ez kevés volt, akkor kicsit hónap egy 5 perccel vagy 10 perccel többet sétáljunk, vagy nem mindig üljünk autóba, hanem sétáljunk el a boltba, vagy a közértbe, vagy a barátunkhoz, barátnőnkhöz. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, de mindjárt folytatjuk Dalmával a beszélgetést, most azonban egy zeneszám következik.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Mai vendégem Szabó Dalma, testnevelő tanár, a Tekóban testnevelő tanár, aki néhány nappal ezelőtt egy nagyon nagy sikert ért el, ugyanis a 35. országos tudományos diákköri konferencia első díját nyerte el dolgozatával, két társával írta a dolgozatot, és egy nagy kutatás eredményét közölték így módon, mégpedig az a címe a dolgozatnak, hogy az életminőség és az elhízottság fokának összefüggései magyar és román viszonylatban. Arról is beszéltünk, hogy mély pont magyar-román. Egyértelmű a mindennapos testnevelés van Magyarországon, Romániában meg csak heti 2 tesi óra van. Mit jelentett a számodra, amellett, hogy egy óriási elismerés, hiszen első díjat kaptatok? Mi az, amit okultál ebből, ami meglepődtél esetleg, és mi az, amit akár a civil, akár a szakma életedbe be tudsz építeni ebből a dolgozatból?
Nagyon-nagyon sok mindent tanultunk, és szerintem mondhatom több eszámban, ebből az egész nagy kutatásból, meg ebből a szakdolgozatból, és akár ugye az OTDK-val kapcsolatban. Nagyon sokat tanultunk ebből az egészből, akár a kutatásból, akár a szakdolgozatból és az OTDK-n való szereplésről. Én személy szerint egy nagyon izgulós típus vagyok, és ugye amikor be kellett kapcsolódni, ugye online volt ez a konferencia, rettenetesen izgultam, hogy akkor be van-e kapcsolva a mikrofon, be van-e kapcsolva a kamera, mit, hogy merre, meddig, és ahogy elkezdődött az egész, onnantól kezdve, mint hogyha minden megszűnt volna, és tényleg csak is kizárólag oda fókuszáltunk, rettenetesen kedvesek voltak a bizottság tagjai, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, és nagyon sok építő kritikát is, aminek nagyon örültünk, hiszen a későbbiekben ugye mindezt akár civil és szakmai életünkben is fel tudjuk használni. Magáról a kutatásról én nagyon szeretném, és örülnék annak, hogy ezt tudnánk a későbbiekben tovább folytatni, és tényleg még szélesebb perspektívában eredményeket szerezni akár a magyarországi, akár a romániai tanulókról. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindenképpen foglalkozzunk azzal, hogy mi a helyzet a gyerekek életminőségével, és hogy tegyünk azért, hogy minél jobb legyen a gyerekek életminősége, legyen ennek köze a BMI-hez, vagy bármi máshoz.
Milyen visszajelzéseket kaptatok? Fogalmazzál meg néhányat ezek közül, hiszen első díjat nyertetek, de azért gondolom voltak építő jellegű kritikák is.
Igen, összességében nagyon érdekesnek találták magát a témát, amivel érkeztünk, hiszen ugye az alsó tagozatosokat még semmilyen módon nem mérték itt Magyarországon. Kaptunk olyan visszajelzést, hogy nyilván mivel csak szegedi tanulókat mértünk, ezért ezt nem vetíthetjük ki az egész országra nézve, amiben teljes mértékben egyet is értettünk, és ezért is szeretnénk a továbbiakban több régió, több iskolájával, több tanulójával felvenni a kapcsolatot, hogy egész országos mintát tudjunk vizsgálni, de nyilvánvalóan ehhez nagyon sok engedélyre lesz szükség. Nem tudom, hogy ez be fog-e tudni következni, de bízom abban, hogy tudjuk folytatni ezt a kutatásunkat.
Dalma, és neked mit jelentett személy szerint a folytatást illetően, hiszen tesi tanár vagy, atlétaedző vagy, úgyhogy neked sokoldalú területeken kell folyamatosan tevékenykedned, és gyakorlatilag az egészséges életmódot, a sportolást, a mozgást kell mindenképpen reprezentálnod.
Személy szerint nekem nagyon jó dolog volt az, hogy pici gyerekekkel is tudtunk foglalkozni, és tényleg akár ugye 6-7 éves gyerekekkel is tudtunk együtt dolgozni, akik ugye nagyon ügyesek voltak. Ugye a Tekóban tanítok, mint már említetted, nagyon szeretem a középiskolás diákjaimat, nagyon jó velük is együtt dolgozni, de nyilvánvalóan teljesen más tudnak adni az általános iskolások, teljesen más, hogy adják át a szeretetet, és nagyon érdeklődőek, és tényleg mindenre rá lehet őket beszélni, ezért is jók az atlétika edzések, hiszen ott ugye kisebbek is előtérbe kerülnek. Én nagyon bízom abban, hogy akár a kisebbek, akár a nagyobbak, vagy akár a felnőttek körében is tudjuk ezt az egészséges életmódra való buzdítást folyamatosan nyomni, nem csak én, hanem az összes kollégámmal, és bízok abban, hogy egy egészségesebb jövőt tudunk itt Magyarországon varázsolni.
Nos, az általános iskolában elkezdődik úgymond a normál oktatás, vagy elkezdődött a normál oktatás. Nátok azonban nem a középiskolában. Mit ajánlasz a diákoknak, a középiskolás diákoknak, és nem csak nekik, hiszen ők már majdnem, hogy fiatal felnőttek, hanem nekünk felnőtteknek, közép, illetve idősebb embereknek, hogy hogyan fogja hozzá, nekem nagyon tetszett ez a lépésszámlálós dolog, de mégis azért az első lépést meg kell tenni a szószoros és átvitt értelmében is.
Így van, szerintem az első és nagyon fontos dolog az, hogy egy picit próbálj meg a komfortzónánkból kilépni, ahogy már te is említetted, állandóan autóval megyünk mindenhova, üljünk fel a biciklire, ha jó az idő, akkor menjünk el az Alajosok útjára, tekerjünk egyet, vagy csak sétáljunk be mondjuk a városba egyet fagyizni. Teljesen mindegy egyébként, hogy milyen mozgásformát végzünk, nyilván mindenkinek más lesz, hogy próbáljunk meg egy teljesen más mozgásformát a gyerekeknek. Én ajánlottam a görkorit, és van már olyan diákom, aki például halas vadkertet görkorival teszi meg minden hétvégén. Elképesztő egyébként szerintem ez a teljesítmény, és tényleg mindenkinek meg kell találni a számára kedvező és legélvezetesebb mozgásformát. Legyen ez az, hogy mondjuk apuka és fia kimennek focizni a Medoszra, vagy bármi. A lényeg az, hogy örömmel csináljuk, és próbáljuk meg rendszeresen, és nagyon fontos, hogy a fokozatosság elvét azt tartsuk be, tehát először pici, és aztán minden nap egy pár száz méterrel többet tegyünk meg, akár futva, vagy kerékpározva.
Nagyon szépen köszönöm, Dalma, köszönjük valamennyien, és ezt a Halas Rádió hallgatói nevében is mondhatom el, és szívből gratulálok neked, köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatók, önök a Jól Lét magazint hallották, benne Szabó Dalma, testnevelő tanár, aki arról beszélt, hogy hogyan határozza meg az elhízottság, az életminőségünket, mire kell figyelnünk, hogy az életmódunk megfelelő módon alakuljon, és ne legyenek elhízottságra utaló jeleink, mert ennek nagyon-nagyon-nagyon súlyos következményei lehetnek hosszú távon is. Én munkatársaim nevében is megköszönöm kitüntető figyelmüket, viszont hallásra egy hét múlva.